Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Napi 8 perc mozgás elég lehet a térdfájás ellen. Formájuk alapján rendszerezték az agysejteket. Meglepő struktúrát mutat az autista emberek agya. Speciális nadrág segíthet a lábfájós betegeken. Bemutatták az életmentő telefonos alkalmazást. Óriási bejelentésre készülnek a csillagászok, 10-szer erősebb a nap mágneses mezeje, mint azt eddig számították, helikoptert küldenek a Marsra, már tesztelték is repülés közben, futóáramlatokat hoz létre a Jupiter az Európa-hold óceánjában, és oxigéntermelő alga pavilon tisztíthatja meg a városok levegőjét. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először Joseph Edward Murray Nobel-díjas amerikai plasztikai sebészre emlékezünk. 1954-ben a világon elsőként hajtott végre emberen sikeres szervátültetést, mégpedig egy egypetélyű ikerpáron végzett vese transzplantációt. A Massachusetts állambeli Milfordban jött a világra, 1943-ban Bostonban a Harvard Egyetem orvosi karán diplomázott. A transzplantáció iránti érdeklődését az keltette fel, hogy az égési sérüléseknél beültetett idegenbőrszövet a feltételezetnél sokkal lassabban löködött ki, ami a szervátültetés lehetőségeit illetően is bíztató eredmény volt. Az egyik bostoni kórház sebészeti osztályának orvosaként elsősorban a szervátültetés foglalkoztatta. Erre a célra a vese látszott a legalkalmasabbnak, mert e szervünkből kettő van, és az már ismert volt, hogy funkcióját az egyik is el tudja látni. A vesét ezért élő donor is adhatja, már csak el kell végezni a beültetést, és el kell kerülni a szervezet által idegenként kezelt beültetett szerv kilöködését. A műtéttel akkor már többen kísérleteztek, de nem sikerült elkerülni a kilöködést. A feltételezések szerint a legtöbb reménnyel a genetikailag azonos donor és befogadó egypetélyű ikrek közötti átültetés kecsegtetett, de ennek előfordulási valószínűsége meglehetősen csekély. Mégis bekövetkezett egy ilyen eset 1954-ben. A 23 éves Richard Herrick krónikus vesegyulladás miatt került egy bostoni kórházba. Kezelőorvosa közölte vele, hogy nem tudják meggyógyítani, de megemlítette, hogy a közeli Brigham kórházban kísérleteznek a vese átültetéssel, amelyhez egypetélyű ikreket keresnek. A kétségbe esett család felkereste a kórházat, a beteg ikertestvére Ronald pedig felajánlotta egyik veséjét. Murray és csapata végrehajtotta a világ első sikeres humán vese átültetését 1954. december 23-án. Az 5,5 órás műtét után a beteg felépült, és még 8 évig élt, sőt, feleségül vette az egyik nővért, és két gyermekük született. Murray a műtét sikere után 1959-ben elvégezte az első allotranszplantációt, vagyis idegendonortól származó műtétet. Nemzetközi téren is vezető szerepet játszotta a transzplantáció biológiájának kutatásában, a kilöködést gátló úgynevezett immunszupresszánsok használatának és a kilöködés mechanizmusának tanulmányozásában. Az idegendonortól származó veseátültetettek túlélési rátája már több mint 65%-os volt 1965-re. A Harvard orvosi fakultásának tagjaként részt vett a helyreállító sebészet és a transzplantáció oktatásában, számos fejlődő országban végzett műtéteket. Orvostudományi Nobel-díjjal tüntették ki 1990-ben a szerv és sejtátültetés terén tett felfedezéseiért. A díjat megosztva kapta a csontvelő transzplantáció technikáját kidolgozó Ed Donald Thomas-szal, akivel rezidens koruktól ismerték egymást. Murray-t számos elismerése mellett az Amerikai Tudományos Akadémia és a Vatikáni Tudóstestület, a Pápai Tudományos Akadémia is tagjai közé választotta. Joseph Edward Murray 93 éves korában 2012. november 26-án hunyt el Bostonban, abban a kórházban, amelyben az első sikeres műtétjével új fejezetet nyitott a gyógyászat történetében. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint egyébként napjainkban a világon évente mintegy 100 000 transzplantációt hajtanak végre, kétharmaduk veseátültetés, amelynek 46%-a élő donoros beavatkozás. Joseph Edward Murray Nobody és amerikai plasztikai sebészre emlékeztünk, tehát aki 1954-ben a világon először hajtott végre emberen sikeres szervátültetést. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. Napi 8 perc mozgás elég lehet a tértfájás ellen, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy formájuk alapján rendszerezték az agysejteket.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Napi 8 perc mozgás elég lehet a tértfájás ellen, ez tehát a következő témánk. Újfent megdőlt az az állítás, amely szerint hosszú órákat kell mozogni ahhoz, hogy csökkenteni tudjuk a térd és az ott jelentkező ízületi fájdalmakat. A tértfájás az idősebb korosztály egyik legnagyobb mozgásszervi panasza, amely a porckopás következményeként jelentkezhet. A szakirodalom számos módszert felsorol, amellyel csökkenthetőek a fájdalmak, ilyen például a megfelelő mozgás is. Csak hogy utóbbi hallatán sokan órákig tartó ugrálásra hajlamosak gondolni, holott szakemberek szerint már minimális tornával is látványos eredmények érhetőek el. Utóbbit egy most nyilvánosságra hozott kutatás is megerősíti, amely szerint heti egy óra mozgással is sokat tehet valaki az oszteoartózis ízületi kopás okozta tért fájdalmak ellen. A kutatásról szóló tanulmány, amelyet az egyik tudományos folyóiratban publikáltak, arról is szó tejt, hogy a heti egy óra mozgás napi szinten 10 percet sem jelentő tevékenységgel ér fel. Ráadásul nem kell megerőltető vagy bonyolult gyakorlatokat végezni, a sétálás is megteszi. A tudósok 1500 tértfájós felnőttet vontak be a kutatásba, és azt találták, hogy minimális testmozgással akár 85%-kal csökkenthetőek az ízületi fájdalmakból eredő napi problémák, mint az öltözködés vagy a sétálás. A fiatalabbak számára ezek ismeretlen panaszok, ám az idősebb korosztály jól tudja, mennyi és milyen kényelmetlenséget tudnak okozni. A kutatást vezető Dorothy Dunlop szerint eredményeik azért is fontosak, mert a tértfájással küzdők leggyakrabban azért nem kezdenek el mozogni, mert úgy érzik, órákig kell szenvedniük, mire végeznek egy gyakorlattal. A kutatás viszont ennek ellenkezőjét bizonyítja, mozogni kell, efelől nincs kétség, de már minimális tenni akarással is, sokat tehetünk az egészségünk érdekében. Napi 8 perc mozgás is elég lehet tehát ahhoz, hogy ne fájjanak az ízületeink, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig arról hallhatnak, hogy formájuk alapján rendszerezték az agysejteket. Az agysejtek formáinak matematikai úton történő leírására és osztályozására dolgoztak ki új módszert svájci tudósok. Ezzel létrehozták az agysejtjei és azok funkciói formális katalógusának alapjait. Csak nem 100 éve próbálkoznak azzal a kutatók, hogy meghatározzák és ugyanúgy leírják a sejteket, ahogyan leírták az állat- és növényfajokat. A projektben most egy olyan matematikai módszert fejlesztettek ki, amellyel objektív módon osztályozhatóak az agy idegsejtjeinek formái, mondta el Harry Merkem, a Lausanne-i Műszaki Egyetem kutatója. Ez nagyon fontos lépés, az agy idegsejtjeinek standard rendszere, funkciójuk és a különböző betegségekben játszott szerepük leírása felé. A Lida Kennery vezette kutatócsoport egy algoritmust fejlesztett ki, amellyel meghatározhatóak az úgynevezett piramissejtek különböző formái. Ez a különösen nagy sejtípus alkotja a neokortex, vagyis új agykéreg, az agykéreg multiszenzoros és motorikus része idegsejtjeinek nagy részét. Bár Raymond Cayal, spanyol orvos több mint 100 éve leírta az első piramissejteket, eddig a kutatók nem tudtak megegyezni ezen sejtek különböző típusainak rendszerezésében. A mostani tanulmány egy objektív osztályozás segítségével először mutatta ki, hogy a patkányok szomatoszenzoros agykérgében 17 különböző típusú piramissej található. Az algoritmus az úgynevezett algebrai topológián alapszik, a sejtek elágazódásait veszi figyelembe a csoportosításhoz. A topológiai osztályozás az agysejtek különböző fajtáit jellemző kifejeződéseikkel együtt sorolja csoportokba. Az eredmények fontos alapot jelenthetnek a hosszú távú cél szempontjából, amely szerint az agyat kívánják számítógépes szimulációval utánozni. És maradunk még az agynál a folytatásban is, amely meglepő struktúrát mutat az autista embereknél. De szó lesz arról is, hogy speciális nadrág segíthet a lábfájós betegeken. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Meglepő struktúrát mutat az autista emberek agya. Ez tehát a következő témák itt a tudomány mai állásában, amely egyébként aktuális is, hiszen nemrég volt a világnap. Az autisták gyakran visszatérő viselkedési mintázatokat mutatnak, vagy problémáik vannak a többi emberrel való társas érintkezéssel. Autizmussal élők agyi vizsgálata során egy nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy bizonyos agyi területeket különböző idegi kapcsolódási mintázatok jellemzik. Az új ismeretek új terápiás módszerek kidolgozásához vezethetnek. Nagyjából minden századik gyereknél figyelhetők meg az autizmus spektrumzavar ASS valamely változatának jelei. Ennek ellenére még nagyon kevéssé ismertek az emögött álló okok és biológiai mechanizmusok, írják a kutatók az egyik szaklapban megjelent tanulmányukban. Egyes spekulációk szerint az olykor mélyreható fejlődési zavar oka a különböző agyi területek megváltozott összjátéka lehet. Korábbi kutatások során bizonyítékokat találtak erre, egységes képet azonban nem tudtak létrehozni a tudósok. A Jürgen Dukart, a németországi Jülichi Kutatóközpont tudósa által vezetett nemzetközi kutatócsoport szerint ennek az lehetett az oka, hogy a különböző vizsgálatok során más-más eljárásokkal mérték az agyi aktivitást. A kutatók 841 ASS pacienst soroltak 4 csoportba. Az ő agyukról funkcionális mágneses rezonanciatomográffal, MRI-vel készített felvételeket hasonlították össze egy 984 tagú kontrollcsoportéval. Így módon azonosították az agyi aktivitás ASS-re jellemző általános mintázatát. Bizonyos hatások jellemzően felmerültek mind a 4 csoportban, és különböznek az egészséges résztvevők mintázataitól. Az eredmények szerint az autistáknál az agyban a funkcionális kapcsolódás nem erősebb vagy gyengébb, hanem térben eltolódott. Ezek az eltolódások függnek össze olyan ASS tünetekkel, mint például a beszédzavar. A résztvevők kora, neme vagy szedett gyógyszere nem játszik szerepet a kutatók szerint. Terápiás szempontból is fontos ez a speciális eltolódott mintázat. A jövőben ugyanis mérhető biomárkerként alkalmazható, melynek segítségével leolvashatóvá válik, hogy egy bizonyos terápia segíthet-e az eltolódott kapcsolódási mintázatnak az egészséges kontrollmintázathoz való közelítésében. Az eredmények a jövőben segíthetnek az autizmus jobb megértésében és új terápiás módszerek fejlesztésében, tesztelésében. És következik még egy hír az orvostudomány világából, speciális nadrág segíthet a lábfájós betegeken. Az amerikai Purdue Egyetem kutatói elindították a klinikai tesztjét annak a különleges nadrágnak, ami hőterápiával segíthet a betegeken. A szakemberek egy olyan melegítő nadrágot fejlesztettek ki a krónikus lábfájdalommal küzdő betegeknek, ami segíthet csökkenteni a fájdalmat, de az izomsérülést szenvedett fiatalok számára is felgyorsítja a gyógyulást. A speciális nadrág ötletét az űrhajósoktól kölcsönözték. A szkafander alatt ugyanis egy olyan nadrágot viselnek, amely segít melegen tartani a testüket, az egyetem fejlesztése pedig ugyanerre képes. A nadrágra szerelt csövek segítségével meleg vizet tudnak keringetni a rendszerben. A viselőjének így nem kell más tennie, mint fekve megvárni a terápia végét. A kutatók szerint a hő hatására javul az izmok vérkeringése, ami egyúttal csökkenti a fájdalom érzetet is. Ennyi tehát arról, hogy speciális nadrág segíthet a lábfájós betegeken. Ami pedig a folytatást illeti, beszámolunk arról, hogy bemutatták az életmentő telefonos alkalmazást, és szó lesz arról is, hogy óriási bejelentésre készülnek a csillagászok. Hamarosan jövünk a részletekkel, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy bemutatták az életmentő telefonos alkalmazást. Az Országos Mentőszolgálat budapesti központjában leplezték le a napokban azt az új alkalmazást, amely minden korábbinál gyorsabbá és egyszerűbbé teheti a mentőhívást a bajba jutottak számára. A balesetet szenvedettek, illetve vészhelyzetbe kerülteknek csak annyi a dolguk, hogy a készülékükön megnyomjanak egy virtuális gombot, és ezt követően a segítség késlekedés nélkül érkezik. Amikor valaki a megszokott módon felhívja a mentőket, sok idő elmegy azzal, hogy a diszpécser beazonosítja a telefonáló pontos tartózkodási helyét, amit adott esetben nem is tud megnevezni a balesetet szenvedett. Ezzel szemben az alkalmazás szuperpontos hely meghatározással rendelkezik, és a vészjelzés leadásával egy időben azonnal és automatikusan továbbítja a mentősöknek a koordinátákat, sőt, még épületen belüli hely meghatározása is képes. Az alkalmazásban előre meg lehet adni azokat az információkat, amelyek egy esetleges mentési tevékenység során rendkívül fontosak. Akár életmentőek lehetnek, így például a felhasználó korát, nemét, ismert betegségeit, szedett gyógyszereit, illetve gyógyszerekkel szembeni érzékenységét. Ez főleg akkor fontos, ha a bajba jutotta a segélyhívást követően eszméletét veszti. Az ikonos felhasználói felületnek köszönhetően az appal akkor is segítséget lehet kérni, ha a balesetet szenvedett esetleg rosszul lát, vagy nem tud beszélni. Az alkalmazásban megtalálhatóak a felhasználóhoz legközelebbi gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok, illetve ügyeletek elérhetőségei is. Hasznos extra továbbá az első segélynyújtó kisokos, ami közérthető módon vázolja, hogy a mentők kiérkezéséig hogyan és mit érdemes tenni. Jelenleg 3 országban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában aktív a szolgáltatás, amely a tervek szerint idén ősszel startol el hazánkban. Eddig már több mint 1 millióan töltötték le az applikációt, amellyel az elmúlt 3 esztendőben 30 ezer riasztást adtak le. Az életmentő alkalmazással nem csak a hagyományos, hanem a hegyi és vízimentők is riaszthatóak, ami sportolás és kirándulás során jelenthet komoly segítséget. Ennyit tehát arról, hogy bemutatták az életmentő telefonos alkalmazást, amelynek segítségével sokkal könnyebben hívhatóak majd a mentők. A folytatásban pedig egy sejtelmes hír következik, óriási bejelentésre készülnek a csillagászok. Nagy felfedezést tett az Európai Déli Obszervatórium, az ESO, az eredményeket a napokban jelentik be. Részleteket nem árultak el, csupán annyit tudni, hogy a felfedezés a fekete lyukakkal kapcsolatos. A Tejút központi fekete lyukát a Sagittarius A-t fürkésző Event Horizon Telescope projektet abból a célból hozták létre, hogy elkészülhessen az első valódi fotó az univerzum egyik legrejtélyesebb objektumáról. A fekete lyukakat nem véletlenül nem sikerült idáig lencse végre kapni, mivel az összes elektromágneses sugárzást, legyen szó a látható fény tartományáról, röntgen és gamma sugarakról, rádiójelekről elnyelik, gyakorlatilag láthatatlanok az emberi szem és a különböző kutatóeszközök számára. Van azonban a fekete lyukaknak egy része, ami kiszúrható, ezt a tartományt hívják eseményhorizontnak. E régióban a fény csapdába esik, már nem képes kiszabadulni az objektum elképesztő gravitációs vonzásából, és bár nehezen, de elméletileg meg lehet örökíteni. Tovább nehezíti a kutatók dolgát, hogy a vizsgált fekete lyukakat sűrű gáz és porfelhő takarja el a kíváncsi tekintetek elől. Mostanra annyi adatot gyűjtöttek össze, hogy a merev lemezek szállításához egy komplett repülőgépet kellett igénybe venni. Az információk elemzése mostanra készült el, és ha hinni lehet a kutatók ígéreteinek, az eredményektől leesik majd az állunk. Hát kíváncsian várjuk, hogy milyen bejelentést tesznek majd a fekete lyukakról, ha egy mód van rá, mi is beszámolunk természetesen a tudomány mai állásában. És a műsor folytatásában is maradunk még az űrben, 10-szer erősebb a nap mágneses mezeje, mint azt eddig számították, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy helikoptert küldenek a Marsra, már tesztelték is repülés közben.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy 10-szer erősebb a nap mágneses mezeje, mint azt eddig számították. Ezt állapították meg a Belfasti Queen's Egyetem munkatársai más kutatókkal együtt. A felfedezés során David Kuridze a Kanári-szigeteken lévő obszervatórium teleszkópjával figyelt meg egy különösen erős napkitörést, amely a nap felszínének közelében történt 2017. szeptember 10-én. A kedvező körülményeknek hála a kutatócsoport korábban nem tapasztalt pontossággal határozta meg a napkitörés mágneses mezeinek erejét. A tudósok szerint felfedezésük megváltoztathatja a nap közvetlen légkörében történő folyamatokról alkotott elképzeléseinket, írja az egyik tudományos ismeretterjesztő hírportál. Mindent, ami a nap külső légkörében történik, a mágneses mező határoz meg, de nagyon kevés információnk van erejéről és térbeli jellemzőiről. Ezek kiemelt jelentőségű paraméterek, a legfontosabbak a napkorona fizikáját tekintve. Ez kicsit olyan, mintha a Föld klímáját próbálnánk megérteni, anélkül, hogy különböző földrajzi helyszíneken megmérnénk a hőmérsékletet, mondta el a tudós. Ez az első alkalom, hogy ilyen pontossággal meg tudták mérni a koronahurok, a napkorona alkotó elemeinek mágneses mezejét. A napkorona a nap légkörének ritka és kiterjedt legkülső része, ahol a hőmérséklet meghaladja a 500 000 Kelvint. Több millió kilométerre terjed ki a felszín felett. A napkitörés, vagyis flare, pár perces robbanás a nap fotoszférájában vagy a fölött. A flerek ellentétes polaritású mágneses terek találkozásakor felszabaduló energiából táplálkozhatnak. Napkitörések önmagukban is kialakulhatnak, vagyis erőteljes plazmarobbanások kíséretében is. Ha az ezekből a robbanásokból származó töltött részecskék elérik a Földet, károsíthatják az infrastruktúrát, például a műholdas rendszereket és az elektromos hálózatokat. Mostanáig a mágneses mezőmérését megakadályozta a nap légköréből érkező, a Földet elérő jel gyengesége és a megfelelő eszközök hiánya. A kutatók 10 napon át tanulmányoztak egy aktív területet a nap felszínén. A vizsgálat során használt teleszkóp azonban adott időben a nap felszínének csak 1%-ára képes fókuszálni. A szerencsének volt köszönhető, hogy a tudósok a megfelelő időben és a megfelelő helyre irányították a figyelmüket, amikor megtörtént a napkitörés. 10-szer erősebb tehát a nap mágneses mezeje, mint ahogyan azt eddig számították a tudósok, erről szóltunk az elmúlt percekben. És a folytatásban is maradunk még az űrben, helikoptert küldenek a Marsra, már tesztelték is repülés közben. Az amerikai űrkutatási hivatal a NASA szakemberei szerint sikeres volt annak a helikopternek a tesztje, ami a marsi légkörben fog repkedni. Nem kell már sokat várni arra, hogy az amerikai űrhivatal útnak indítsa a legújabb Mars járóját. A tervek szerint 2020-ban indul majd útnak, 2021-ben pedig már landolna is a Mars 2020 nevű szerkezet, aminek a kommunikációs műholdja már évek óta a vörös bolygó körül kering. A rendszerhez azonban egy másik eszköz is tartozik majd, egy olyan, amilyet eddig még egyszer sem használtak az idegen bolygón, egy helikopter. A NASA nemrég bejelentette, elkészült az a nagyjából 1,8 kg-os szerkezet, ami a bolygón fog majd repkedni. Bár ez alapvetően nem tűnik bonyolult feladatnak, a valóságban ez nem volt ennyire egyszerű. A Marson ugyanis teljesen más körülmények várják a szerkezetet, mint itt a Földön. Így a tesztekhez is egy különleges helyet kellett választani. Mivel a marsi légkör sűrűsége töredéke a Földének, ezért mintegy 30 kilométeres magasságban kellett volna kipróbálni a repülőeszközt. Emiatt úgy döntöttek, máshol próbálkoznak, így január végén beküldték a helikoptert az egyik laboratórium egyik tesztkamrájába, hogy kiderüljön, fel tud-e egyáltalán szállni marsi körülmények között. Ugyanitt tesztelték korábban a többi Marsra küldött járművet is, például a Curiosity-t. A tesztek alapján a 7,6 méter széles vákumkamrában tökéletesen működött a gép. A helikopter csupán 5 cm magasságra emelkedett el a talajtól, és így lebegett egy percen át. Ez viszont elég volt ahhoz, hogy a tudósok minden szükséges adatot megszerezzenek ahhoz, hogy kijelentsék, az eszköz a Marson is képes lesz majd repülni. És a marsi helikopter után pedig irány a Jupiter, amely futóáramokat hoz létre az Európa-hold óceánjában. Ezzel folytatjuk a műsort rövidesen, és szó lesz arról is, hogy oxigéntermelő algapavilon tisztíthatja meg a városok levegőjét.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Futóáramokat hoz létre a Jupiter az Európa-hold óceánjában. Ezzel foglalkozunk a következő percekben. A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa nevű holdjának óceánjában, állapította meg egy francia kutatócsoport. A Jupiter holdjának sósvízű óceánja mágneses mező hatására vezetheti az áramot. Az egyik legrangosabb francia felsőoktatási intézmény kutatói találtak bizonyítékot arra, hogy a Jupiter mágneses mezeje futó áramlatokat okoz az Európa felszín alatti óceánjában, olvasható az egyik tudományos ismeretterjesztői hírportálon. A Galileo űrszonda adatait elemezték a kutatók, és azt észlelték, hogy a Jupiter különösen erős mágneses mezővel rendelkezik, ami elég erős ahhoz, hogy elérje és befolyásolja az óriás bolygó holdjait. Azt is kimutatták, hogy az Európa felszín alatti óceánja a földi óceánokhoz hasonlóan sós vízű. A sós tengervíz mágneses mező hatására vezetheti az áramot, és ez a hatás futóáramlatokat hoz létre az óceánban. Annak felkutatására, hogy milyen mozgások keletkezhetnek, és hogy a mágneses mezőnek a hold óceánjaira gyakorolt egyéb lehetséges hatásait megismerjék, a tudósok szimulációkat végeztek, ami szerint a futóáramlatok valahol a hold egyenlítője környékén keletkeznek, másodpercenként néhány centiméteres sebességgel mozognak. Áramlásuk iránya a hold forgásával ellentétes. Az ilyen ellentétes áramlás a kutatók szerint a hold felszín feszültségének eredménye, amely esetenként repedéseket is okozhat. Ez pedig megmagyarázza a hold felszínének jellegét, amelyet más kutatók figyeltek meg az Európán. Hozzátették, a mágneses mezőből származó energia nem tevődik át teljes mértékben az óceánba. Bizonyos része szétosztik a holdon, többnyire a sarkpontok körül. Amennyiben ez történik, ennek bizonyítékaként a hold jégtakarója elvékonyodik és felszínre tör az olvadt víz. Az Európán pedig ezt meg is figyelték, a sarkpontok közelében vízkitöréseket észleltek. A Jupiter Európa nevű holdja felszínét jégpáncél borítja. A jégréteg alatt azonban folyékony víz alkotta óceánt tételeznek fel a tudósok. Az Európa futóáramlatai a Golf áramlathoz hasonlatosak, amely a Földön az élet számára a kiemelt fontosságú vegyületeket szállítja. Ha az Európán van valamilyen élet, az áramlatok ugyanezt a célt szolgálhatják. És térjünk vissza a Földre a következő hírrel. Oxigén termelő algapavilon tisztíthatja meg a városok levegőjét. A légszennyezés az egész világon súlyos problémát jelent. Erre próbál megoldást adni Miklóssy Ádám algapavilonja, amely nemzetközi díjat is nyert. A felmérések szerint a Föld lakosságának 92%-a él olyan helyen, ahol a levegő szennyezettsége túllépi az egészségügyi határértékeket. A légszennyezés legalább olyan súlyos egészségügyi környezeti probléma, mint a globális felmelegedés. Az emberi civilizáció által kibocsátott széndioxid közömbösítésében az óceánok és az erdők tudnának segíteni. A fák mennyisége azonban folyamatosan csökken az erdőirtások következtében. A légtisztító folyamatban a magyar tervező szerint még az algák, zöldtengeri növények tudnának a segítségünkre lenni. Az algák ugyanis a többi növényhez hasonlóan fotoszintetizálnak, oxigént termelnek, a kirégzéssel keletkező széndioxidot pedig megkötik. A hordozható algapavilon belsejében egy algaszökő kút található, amely folyamatosan biztosítja a tiszta levegőt, hiszen az algák megállás nélkül oxigént termelnek. A pavilon tulajdonképpen olyan, mint egy oxigénbár, amelyet bárhol fel lehet állítani. Üzemeltetéséhez nem kell plusz energia, mivel az egész rendszer napelemmel működik. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.